Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. Az október 16-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most az október 9-ére és az október 16-ára dátumozott szám 44 oldalán lévő 34 cikkből válogatunk. A 19. oldalon olvassuk, hogy az 1980-as évek tanácselnöke zsinagóga építésére ingyen ajándékozott egy telket a hitközségnek Siófokon. A már nyugalmazott Józsa Márton, evangélikus lelkész, ezen felbátorodva szintén kért telket és kapott is. Erre a telekre kellett templomot, később gyülekezeti termet és paplakot terveznem, olvasható a Kossuth Díjas magyar építész Makovec Imre visszaemlékezésében az 1990. június 30-án felszentelt evangélikus templomról. A 2011-es népszámláláskor Siófokon 600-an vallották magukat evangélikusnak, ugyanakkor egyházfenntartó még a templomépítés időszakában sem volt több 350-nél. Ma ez a szám 150. A 22. oldalon mondja Gombos Terézia, hogy a hívő életem nagy vívódása volt, hogy miként tudom a saját életem viszonyai között megkülönböztetni a törvényt és az evangéliumot. Dóka Zoltán lelkészemmel sokat beszéltem erről. Ő azt mondta, ha azt hallod, hogy neked mit kell tenni az Istenért, az mindig törvény. De ha arról hallasz, hogy az Isten mit tett érted, az evangélium. Ez annyira tiszta útmutatás volt számomra, hogy ettől kezdve így gondolkodom. A 24. oldalon írja Stifner Kőháti Dorottya, hogy Sáráné Bató Orsolya arra a kérdésre, hogy miért jó evangélikusnak lenni, ezeket sorolja. Könnyen befogadható a tanítás, szép, követhető a liturgia, jó a közvetlenség, amelyet a lelkészekkel megélhetünk. Egyszer volt egy beszélgetés Krámer György akkori lelkészünkkel. Ki mennyire mer az Úrhoz szólni? Én azt állítottam, hogy nem érzem magam méltónak, hogy megszólítsam őt az én kicsinyke problémáimmal. Vannak nálam nehezebb életű emberek is, nekik segítsen a Jóisten. Gyuri elmagyarázta, hogy ez nem így van. Mindennel meg lehet szólítani az Istent. A 36. oldalon mondja Zomboriné Bazsó Rozália, hogy a budapesti evangélikus legánygimnázium két tanára, Jeszenszky Ilona és Zelenka Margit 1936-ban az ausztriai Kufsteinbe látogatott, ekkor fogalmazódott meg bennük, hogy emléktáblát állítanak az egykor itt fogságban tartott magyaroknak. Az emléktáblára került 94 név közé olyanok is felkerült, akiket nem itt tartottak fogva, viszont lemaradt 27 valóban itteni fogoly neve. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus heti lap október 16-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 43 cikket találunk. Az első oldalon írja Török Csaba, hogy az evangélium első mondata elemi buzdítással szolgál számunkra, mindig imádkozni kell, és nem szabad elcsüggedni. Nem azt kívánja tőlünk Jézus, hogy szünet nélkül mindig lelkesek és energikusak legyünk. A Mester ismer minket, mivel emberré lett, magára vette a gyöngeségeinket is. Arra buzdít, hogy az őszinte szív közvetlen egyszerűségében maradjunk meg a mindenható mellett, tartsunk ki akkor is, amikor könnyű lenne feladni. nem az emberi teljesítményünktől függ, hogy jó-e az imádságunk. Az emberi erőfeszítést az isteni ajándékozás képes beteljesíteni és megkoronázni. Jézus ott van mellettünk a rosszul sikerült imádságban, sőt, megtanítja nekünk az igazságot. Miszerint nincs jelentősége annak, hogy mi tartunk jó vagy rossz imának. Jelentősége annak van, hogy kitartunk-e és ott maradunk-e a Mester lábainál. A szétszórtan, fáradtan elmondott, talán át sem érzett imának is van ereje, ha a mélyén a hűség munkál. A második oldalon olvassuk, hogy Romániában az Európai Uniós helyreállítási alapok felhasználásával hoznak létre holokauszt múzeumot a fővárosban, illetve alakítják ki a kommunizmus áldozatai előtt tisztelgő börtönmúzeumot a Buzau megyei Rámnicu sáradon. A harmadik oldalon olvassuk, hogy a rózsafűzér béketeremtő, hiszen a szűzanya a béke királynője. Békére hangoló, belső békét adó, és nem egyszer a külső békességet is kiegészítő imádságról van szó. Ha kitartó hűséggel mondjuk a rózsafűzért, előbb-utóbb megtapasztaljuk. Gondolataink, érzéseink, mindennapos ügyeink megszentelődnek általa. Utazás közben, rendelőben való várakozáskor is lehet imádkozni. Európa tele van zűrzavarral. Háború dúl a szomszédunkban. Európa elhagyta Istenét, és most issza a levét. Ebben a világban kezünkbe kell venni a rózsafűzért, amely útjelző tábla. A rózsafűzér Krisztus központú imádság. A negyedik oldalon írja György Attila, hogy amikor a festők és szobrázók Szűz Máriát ábrázolják, leggyakrabban, mint anyát állítják elénk, karjában az isteni gyermekkel. Amikor az Isten fia eljött a földre, úgy megalázkodott, hogy tehetetlen, anyára szoruló gyermeké lett. A Mária tisztelet egyidős az egyházunkkal. Ennek a szeretetnek egyik megnyilvánulása az, hogy az év két hónapját, májust és októbert Máriának szenteljük, mindkét hónapban imádságból fonunk koszorút. Ezt az ima fonalat nevezzük rózsafűzérnek. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, az október 16-ára dátumozott szám 30 oldalán 20 cikket találunk. A hatodik oldalon mondja Nagy Gábor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettese, hogy megsokasodtak a szeretett szolgálathoz befutó kérések, ezért most a megszokottnál is több forrás fordítunk a támogatásokra. Nagy lakossági, vállati és gyülekezeti gyűjtést hirdetünk, hogy minél többeknek tudjunk élelemmel, tűzifával, adománykártyával segíteni. Erre hoztuk létre a Fele Barát programot, amely október elején indult. A hetedik oldalon írja Pap Anett, hogy a zsoltár éneklés hagyományát a reformáció nem csak folytatta, hanem meg is újította azzal, hogy a zsoltárokat, mint a Biblia erre a legmegfelelőbbnek tartott részét verses formába kezdte el használni. A versforma oka elsősorban az, hogy az irodalmi ízlés elfordult az ókor szabadon szárnyaló prózai költészeti stílusától, és ahogy a zenében az ütemezés, úgy a versben a rím, a kötött szótagszám, a megszabott lejtésű strófa lett a kötelező forma. A kilencedik oldalon mondja Balogh Zoltán püspök, hogy a válságok próbára tesznek bennünket. Amikor az életünk zavartalanul zajlik, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy megy ez nekünk az Úristen nélkül is. A bajban, a betegségben rádöbbenünk, hogy magunkban kevesen vagyunk, most rosszabb helyzetbe kerültünk. Figyelmeztetés ez. Mondhatjuk, hogy külső körülmények vagy másodort minket válságba, de ha megállunk és imádságban elgondolkodunk, megértjük az Isten akaratát. A nehézségek alakíthatják az evangélium iránti lelki fogékonyságot. A 12. oldalon olvassuk, hogy eredetileg csak a saját felhasználásra készítették az első hittan oktatási segédleteiket a Titus Hitéleti Alapítvány alapítói, mára már országszerte ismertek a kiadványaik, amelyeket számos református gyülekezetben használnak gyermekek és felnőttek egyaránt. Bodnár Péterné, Bíró Mária, lelkipásztor, az alapítvány ötletgazdája mondja, hogy az a célunk, hogy segítsük a gyerekek hitrejutását, a hittanoktatást, és azt, hogy a gyerekek jobban megismerjék Jézust. A 15. oldalon írja Karsai Eszter, hogy most a relativizmus korát éljük, amelynek az a jellemzője, hogy minden és mindennek az ellenkezője igaznak tűnik, ugyanakkor minden meg is kérdőjelezhető. A jók nem is olyan jók, a rosszak nem is olyan rosszak, de ezzel a gondolatmenettel odáig jutottunk, hogy minden bizonytalanná vált, minden egyformán jó, vagy inkább rossz, nincs aki vezessen, nincs tekintélye senkinek. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most az október 16-ára dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 35 cikket találunk. Az első oldalon szlovén-horvát-magyar katolikus találkozó cím alatt olvassuk, hogy Bozse Radó, Varasdi megyés püspök úgy fogalmazott a katolikus hitünk az egység mélyítését, megerősítését célzó találkozón, hogy három nemzet gyermekei vagyunk, de egy a tejünk, ami táplál és alakít, Krisztus evangéliuma. A negyedik oldalon írja Gérec Imre bencés pap, hogy a liturgia nem csupán emlékezés a múltra. Az egyház tudatában van annak, hogy itt nem az Úr vacsorájának bármennyire is szent ábrázolásáról van szó, ennek nem lett volna értelme. A liturgia a valódi találkozás lehetőségét biztosítja számunkra a gyógyító Istennel. A hatodik oldalon olvassuk, hogy 100 éve a komáromi plébánián az ifjúság vallási nevelésére az isteni megváltó nővérek vezetésével iskolát alapítottak. A II. Világháború alatt Alapi Gáspár polgármester, az egyházközség világi elnöke felemelte szavát a zsidó törvények és a zsidók deportálása ellen, ezért a Dachau táborba hurcolták, ahol mártírhalált halt. A hetedik oldalon olvassuk, hogy Benvin Sebastian Madassari, indiai származású Verbita szerzetes atya mondja, hogy a rendje átvette a cigány missziós munkát Körömben a kongói származású Albert és a brazil Markó atya személyében. A cigány társadalom matriarchális jellegű, a cigányoknál bár erős a férfi, de alapvetően az anya visz mindent, ezért gondoltam, hogy nővéreket hívok, akik jobban megérték magukat az asszonyokkal. Hívásomra az indiai származású Szűz Mária misszionáriusai rend 3 indiai missziós nővére érkezett hozzánk. A Mértékadó című műsor melléklet 5. oldalán olvassuk, hogy a Gregorián Társaság elnöke Stankó Attila mondja, hogy 2021-ben az akkori szolgálati helyén Mária Besnyőn a nagybőti időszakra készültek. Kája Sándor egyházzenésszel, a Bazilika kántorával megbeszélték, hogy a szertartások ének és szövegközpontúak lesznek. Ezzel láthatóvá vált, hogy milyen jelentősége van a gregorián énekeknek. Kedves hallgatóink! Az október 16-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!